Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domani Csandrás. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Mai műsorunk első felében arról lesz szó, hogyan kell érvényesülni az Európai Unióban, a hírek után pedig az orosz-amerikai kapcsolatokról hallhatnak. Az Európai Unió nettó befizetőit konkrét ötletekkel, programokkal kell megnyerni ahhoz, hogy a kohéziós országok elképzelései jobban érvényesülhessenek a 7 éves keretköltségvetés elfogadásánál, hangsúlyozta az Inforádiónak adott interjúban Barát Etele, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökségi tagja, a riporter Farkas Dávid.
Magában, mert csak Magyarország egyedül relatíve nehezen tud cselekedni, általános normákat hoz létre a bizottságét az Európai Unió. Természetesen jó politikai kapcsolatok nagyon sokat segítenek az alkufolyamatban. Én az előző perspektíva utolsó vitáin is éjszakáin is ott voltam, és azért azt megfigyelem, hogy van egyfajta bizalmi viszony is a személyek és az országok között, amivel nagyon jól lehet élni. Ami egy egészen speciális dolog, amit én többször ajánlottam különböző tanulmányokban, és nem nagyon lett megfogadva, az annak a bebizonyítása, hogy ezek a pénzek, ezek nem ajándékok, ezek nem jótékonykodási akciók, ezek nem valami fajta alapítványi hozzájárulás a fejlett országok részéről, hanem egy kőkemény befektetési tendencia. Ők olyanba adják a pénzt, amivel a saját hasznukat is látják. Még a legtávolabbi dolgok is közvetve, de szolgálják a unió egészének, azonből természetesen dinamikusan fejlődő országoknak a sikereit. Ezért tehát én azt gondolom, hogy taktikai szempontból az mindenféleképpen egy követendő, és talán nincs is még mindenféleképpen lezárt útja, hogy azok, ami számukra nagyon fontos, erősíteni kéne. Mondok egy ilyen példát. Talán egyik legizgalmasabb konkrét vita volt, hogy létrehozott az Unió részben a kohéziós, tehát a fölzárkozó országok számára is félretett alapokból egy úgynevezett Connecting Europe, kapcsoljuk össze Európa című pénzalapot, ami döntően infrastruktúrák fejlesztésére vonatkozik, amiből természetesen nagy részt kimaradunk, mert még távol vagyunk, egy orsost takarnak építeni nem vagyunk ott. Ami azt javasoljuk, hogy erősíteni kell a Connecting Europe-ot. Több pénzt kéne beletenni, és nyugodtan irányíthatják a fejlettebb országok olyan strukturális átalakulásokra, ami adott még a közlekedéshez kapcsolódik, de ez a közlekedés ipart fejleszti adott esetben. A járműgyártást, a biztonsági rendszereket, az ehhez tartozó kutatás fejlesztés támogatja. Hogy abból mi is kapjunk a ránk jutó arányos részt, de ezeket a nagy programokat indíts el az Európai Unió, akkor valószínűleg növelhető lett volna a pénz, mert minden polgár megérti, minden kormány megérti, hogy ez bizony az ő gazdasági javaikat szolgálja. Mi viszont ezeken a rendszereken keresztül, beszállítóként is, munkahely teremtés oldaláról nagyon-nagyon sok előnyt tudunk magunk számára levonni. Ez csak egyetlen egy példa volt arra. A másik ilyen, ami szintén nagyon-nagyon fontos volt, szerencsém ezt egyébként személyesen miniszterelnökünknek is elmondani, hogy ezek kéne harcolni, hogy a pénzeket strukturális átalakulásokra és átalakításokra föl lehessen használni.
Milyen területeken, bárhol akár?
Én azt gondolom, hogy az oktatás egészségügy előkerül, ezzel tökéletesen egyetérten az Európai Unió, most az oktatás régi napi rendben is van, nem lehet nagy rendszereket bevitt erőforrások nélkül átalakítani. Később vissza lehet ezeket nyerni. Nincs a világon a rendszer, amihez nekin erőforrása megváltoztasson. Tehát az egyetemi oktatási rendszert, vagy az egészségügy térbeli szerkezetét át akarom alakítani, ehhez is kell. Ha viszont ez a struktúrás átalakulás, és nem csak létesítményre használhatom fel, vagy bizonyos eszközök megvásárlására, akkor az egyértelműen a költségvetést támogatja. Ezért persze nagy az ellenzés, mert az Unió nem akar költségvetést támogatni, de ez egy olyan pont, ahol alkut lehet kötni, hiszen számukra fontos, hogy Magyarországon ne növekedjék a költségvetési hiány, de legyenek beruházások, legyenek fejlesztések, és akkor tud a kormány ilyet végrehajtani, ha tehermentesíteni tudja a költségvetést más irányból. Tehát én azt hiszem, hogy én több ilyen példát fel tudok sorolni, ami egyértelmű, hogy be kell tudni helyezkedni a pénzt adó donorországoknak a szempontjait figyelembe véve abban a rendszerben. Itt Magyarországnak egyébként ragyogó stratégiai szerepe és helyzete is lehet a jövőben.
Ami a következő heteket illeti, mennyit érhet még el Orbán Viktor miniszterelnök?
Egyrészt azt gondolom, hogy ez a bizonyos 30%-os csökkentés, ez bizonyosan irreális lesz. Tehát ez olyan mértékben igazságtan az országa szemben, hogy ezen mindenféleképpen csökkenteni lehet.
Ugyanakkor ezt talán már belátták az uniós partnerek is.
Én ezt azt hiszem, hogy belátták, erről lehet ugye olvasni, arról is lehet olvasni, hogy minimális mértékben ezt a bizonyos capping-et, tehát azt a 2,5%-ban eddig meghúzott nagyságrendet ezt kicsit emelni is lehet. lehetne, ami Magyarországot azért sújtja, mert ugye nálunk a növekedés előrejelzése az nagyon alacsony szintű, és ez még jobban meghurcolja tulajdonképpen Magyarországot. Ennek a megváltoztatása máskor meg azért nehéz, mert egyenletesen kéne tudni ezt felemelni. Ha viszont egyenletesen emelem föl, akkor mondjuk Lengyelország, aminek jóval nagyobb a GDP növekedési reménye, és jóval nagyobb ország, elviszi az ebből jövő pénzeszközöket. Amit itt talán csinálni lehet, és nagyon sok ilyen ötlet hangzott az utóbbi időben, például elmondani, hogy pont azzal, hogy Magyarország a költségvetési hiányát meghatározott szinten kívánja tartani, ez bizony javak elvesztését is jelenti. Egyfajta depressziót jelent, beruházási erők csökkenését jelenti, és azt kell mondani, szinte megszűnését jelenti. Tehát ez egy olyan indok, ha ti azt akarjátok, és mi álljuk azt, hogy ez a szint megmaradjon, akkor ehhez viszont adjatok támogatást, mert különben ténylegesen egy olyan, most már úgy néz ki, hogy deflációs szakaszba kerülünk, ami nagyon rosszat tesz, nem csak nekünk, hanem egész Európának.
Hogyha átfogóan nézzük az Európai Unió 2012-es évét, az önvéleménye szerint mennyivel sikerült közelebb kerülni a megoldásokhoz, akár az euróválság kezeléséhez, akár az unió szorosabbá tételéhez?
Megítélésem szerint óriási lépések voltak, még elmúlt hónapokban is, soha se elégít ki mindenkit ez. De az egész pénzügyi rendszer stabilizáció érdekében, a pénzügyi ellenőrzési rendszer, úgynevezett bankunió irányába tett lépések, ezek nagyon nagy lépések, tudnilik előkészítik azt a politikai kormányzást. Először elkezdtek egy gazdasági kormányzást, mert csak beszélünk róla, ez egy pénzügyi kormányzás. Egy igazi gazdasági kormányzást, amiben az előbb említett példákban olyan gazdasági szektorális támogatásokat lehet adni, olyan szektorális koncepciók alakulnak ki, amik bevonják az országokat. Az a kutatásfejlesztés hasonló például, de gazdaságfejlesztési programokban. A gazdaságorientált kormányzást követheti természetesen utána egy politikai jellegű kormányzás megerősítése, ez a föderatív rendszer felé történő elmozdulás, és az én szívem vágya tulajdonképpen az, hogy mindenben jelenjen meg egy fejlesztésorientált kormányzás, amikor nem csak pénzügyi rendszerek gazdasági termelési oldalról jelenik meg, hanem társadalmi oldalról is sokkal erőteljesebb beavatkozások vannak. Itt mondhatnám a munkanélküliséggel szembeni sokkal aktívabb beavatkozástól a kulturális területeken történő támogatási rendszerek építése. Ide tartozik az oktatás, felsőoktatás rendszere is. Tehát megpróbálni ténylegesen az unióban egymáshoz kölcsönhatárba lévő fejlesztési folyamatot indítani el, aminek nagyon sok eleme jelen van. Szinte mindenhol jelenik már egy direktíva, egy stratégia, egy koncepció, valamilyen kötelező megállapodás, csak éppen nem töri át az unió még ezt a szintet egyelőre. Én úgy érzem, hogy ahogy a válságból szép lassan emelkedik ki már az unió, úgy folyamatosan egyre inkább ezek a föderatív irányba ható döntések, ezek meg fognak születni.
Barát Etelét, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökségi tagját hallották. A Német Szakszervezeti Szövetség szerint lassan már a középosztályt is fenyegeti az öregkori elszegényedés, ugyanis a nyugdíjak a fizetések függvényében emelkednek, viszont ennek a társadalom gerincét alkotó rétegnek a tényleges bevétele nem sokat emelkedett az elmúlt években. Következésképpen az aktív életből történő kiválása után csupán minimális nyugdíjra számíthat. Ezzel egy időben a középosztály is ugorodni kezdett, jelenti németországi tudósítónk Vince András.
A berlini DIV nevű gazdaságkutató intézet nagyszabású felmérést készített a középosztály helyzetéről, és megállapította, hogy az ezredforduló óta több mint 5 millióval csökkent ennek a rétegnek a létszáma. A tanulmány elkészítői szerint az tekinthető középosztályba tartozónak, akinek jövedelme 70 és 150 százalék közötti mértékben meghaladja az átlagfizetést, ami a levonások előtt havi 2300 euró. Ennek a feltételnek 2010-ben 47 millió 300 ezren feleltek meg, azaz a lakosság 58,5%-a tartozott a középosztályba. Röviddel az ezredforduló előtt csaknem 53 millióan számítottak középosztálybelinek, ez az összlakosság 65%-át jelentette, más szóval alig egy évtized leforgása alatt több mint 5 millióval zsugorodott a középosztály. A DIV kutatóintézet felmérése szerint ennek az aggasztó folyamatnak főleg az az oka, hogy felszökött az egyedülállók, valamint a gyermekeiket egyedül nevelő szülők száma, továbbá a szociális juttatások szintje nem igazodik az infláció arányához. A tanulmány hangsúlyozza, hogy a jövedelmek alakulása a társadalmi rétegek közti rés tágulását is maga után vonja, és idővel belső robbanáshoz vezethet, mert az elszegényedés folyamata felgyorsul, miközben a leggazdagabbak bevétele az inflációt meghaladó mértékben emelkedik. Mindez távolról sem szolgálja a társadalmi békét, és közvetve a szélsőséges jelszavakkal fellépő pártok malmára hajthatja a vizet. Vincz Andrást hallották Németországból.